Kiállítás Debreceni irodalomtörténész a Magyar Baráti Közösség meghívására augusztusban és szeptemberben előadó körúton látogatja meg Amerika néhány magyar közösségét. Görömbei András a Kossuth Lajos Tudományegyetem tanára, Magyarország fiatal tudós nemzedékének egyik legtehetségesebb tagja. Első könyvét Sinka Istvánról írta 1977-ben, majd 1982-ben adták ki úttörő vállalkozását, a csehszlovákiai magyar irodalom történetét 1945-től 1980-ig. A magyar nemzeti tudat bátor szószólója, Görömbei professzor az egyetemi katedráján is azt hirdeti, amit a fiatal írók lakitelki találkozóján is mondott, hogy a nemzettudat fontos érték. Nem csak biztat a nemzeti szolidaritásra, hanem segítséget is nyújt egymás megismeréséhez. 1984-ben Napjaink nemzetiségi magyar irodalmi címmel egy iskolákban használható kézikönyvet és szemelvényt adott ki magyar tanárok számára. 1985-ben pedig Berta Zoltánnal közösen egy-két kötetes szakmunkát publikált a 70-es évek romániai magyar irodalma címmel. Görömbei András művészi szintű esszéíró is. 1986-ban 26 tanulmánya jelent meg egy kötetben Kiviszi át címmel. A tanulmányok között többek között Csóri Sándor, Színe Mihály, Farkas Árpád, I. és Gyula, Kányádi Sándor, Nagy Gáspár, Nagy László, Ratkó János, Ratkó József, Sütő András, Tamási Áron munkásságát, művészetét elemzik. Erről a kötetről írt egy kritikusa, Görömbei András esszéi remek művek, művészi ihletésű vallomások. Eszménye az a művészíró, aki a magyarság és az európaiság, a kisebbségen élő nemzeti közösség és az egész emberiség gondjait is magára vállalja. Görömbei legújabb könyve Sütő Andrásról szól, a könyvét így jellemezte Györgyei Klára, szintén közöttünk van. A World Literature Today című amerikai folyóiratban nem csak alaposan adatolt és érzékeny mű, de bátor is, stílusa eloquens. Ferdinándi György pedig ezt írta a nyugati magyarságban, Sütő András műveit Görömbei András nagy szakmai hozzáértéssel és Sütő gondjaival azonosságot vállalva elemzi. Görömbeire is érvényes, amit a könyvében ő Sütőről ír. Egy közösség megmaradásán munkálkodik, tudván, hogy a világrendjének magasabb értelme és ezt kívánja, hiszen az emberi csak a nemzetén keresztül tud megvalósulni, kiteljesedni. Irodalmunk ezért anyajegyes, mert fővonulata legnagyobb alkotói mindig is vállalták a nemzet sors problémáit. A magyar irodalom határainkon túl született értékei figyelő kritikusi munkájáért és irodalomtörténeti monográfiáiért idézőjelbe Görömbei András ez évben József Attila díjjal tüntették ki. Görömbei András első amerikai előadását az MBK itt-ott ez év 1900 augusztus 1-i konferenciánkát tartja a következő címmel Nemzettudat a mai magyar irodalomban. Hozzá szeretném még tenni azt, hogy előadásának anyaga a Püski könyvkiadó gondozásában megjelent és a helyszínen kapható az író dedikációjával. Kedves barátom, Görömbei András! Isten hozzá.
Kedves barátaim, ezután a nagyon hízelgő bemutató után nehéz megszólalnom. Nehéz azért is, mert először vagyok itt, és mióta itt vagyok, a magyar közösség eléggé szorítja a torkomat. A témám a nemzettudat a mai magyar irodalomban túlságosan nagy és bonyolult téma, ennek természetesen csak néhány részletkérdését érinthetem itt. Bár újabban Magyarországon is sokszor halljuk azt, hogy az irodalom foglalkozzon a maga dolgaival, ne vállaljon föl irodalmon kívüli gondot, én nem hiszem azt, hogy van irodalmon kívüli gond. Ha az író nyitott lélekkel, érzékeny szívvel benne él a maga korában, akkor a saját személyes problémái, az emberi lét problémái természetesen kapcsolódnak össze a szűkebb közösségnek a problémáival. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell állni ennek a szűkebb közösségnek a kérdéseinél, hiszen éppen a provincia gondját világtávlaton kifejezni, világtávlattal összekapcsolni, ehhez kell a nagy bátorság, nagy erő, ahogy Sütő András is mondta. Meggyőződésem tehát, hogy a magyar irodalomból nem lehet kipasszírozni, kihagyni a magyar nemzetről alkotott képet. A leginkább felelős íróink, közösségi érzéssel felelős íróink mindig is vállalták ezt. A magyar irodalom így módon a magyar lélek belső küzdelmének, mai gondjainak is tükre. A magyar irodalomból világossá válhat most is számunkra, hogy mi a zsákutcás történelmünk folyamányaként, Bibó István szavát idézem, nem gondolkodhatunk az államnemzet koncepciójában, mi csak a kultúrnemzetet ismerhetjük el magunk számára, hiszen a történelmünk olyan volt, hogy azt, ami a nemzetet jelenti, a szellemi kohéziót, a belső egységet, azt nem szoríthatjuk a mi országunk határai közé, hiszen szétszórva élünk a világban. Vagyis a magyar nemzeti tudat az irodalomban is mindenképpen a világon bárhol élő magyarság nemzeti tudata. Ehhez hozzá kell azt kapcsolnom, hogy mindenféle korábbi jóslat ellenére köztudott az utóbbi időben etnikai reneszánsz bontakozott ki. A kettős elmagányosodásban, az objektív elidegenedésben, ahogy a technika vívmányai fölénk nőnek, és a szubjektív elidegenedésben, ahogy emberi kapcsolataink a rohanásban elsivárulnak, ebben a kettős szorításban nagy szükség mutatkozik az összetartásra, a közösségkeresésre, mutatja ez a konferencia, ez az egy hét is számomra ennek az összetartásnak a szükségességét. Most az etnikai összetartásnak a mi számunkra természetesen a legfontosabb elemei a történelem és az anyanyelv. Az anyanyelv azért, mert az anyanyelvben rögzül egy népnek, egy közösségnek a történelmi ismerete is, másrészt az anyanyelv tudata, az anyanyelvnek a megvallása és használata, a titkoknak a kifejtése is az, hogy összetartozunk. Végeredményben a legfontosabb egységesítő erőt, az anyanyelvünk szépsége mások számára természetesen minden hajlatában nem érthető szépsége jelenti. Milyen a mai magyar irodalom nemzettudata, hogy közvetlenebb tárgyamra térjek? Sajnos egy mondatban azt kell mondanom, hogy defenzív, védekező jellegű. Védekező jellegű, de ez a védekezés óriási érték. A védekező jellegen azt értem, hogy amiről itt beszélni tudok, mint eredményről, az mind szégyen abból a szempontból, hogy elemi jogokat, elemi lehetőségeket véd. Tehát nem is szabadna róla beszélnünk, természetesen kellene élveznünk azt, amit ez a defenzív nemzettudat védeni, építeni, nyitogatni próbál. Nálunk az irodalomban éppen ezért, hogy Németh László gyönyörű kifejezését idézzem, a gerinc esztétikai kérdés is. Tehát az erkölcsi tartás és az esztétikai érték szétválaszthatatlan. Most, amikor én a nemzettudatról beszélek, természetes, hogy a műveknek a szociológiai mutatóit veszem inkább egy kicsit számba, és nem az esztétikait, de jól tudom azt, hogy a kettő szét nem választható, mert ha esztétikailag értéktelen művek hangsúlyoznak szép eszméket, az nem köti össze az egyszerit az egyetemessel, az nem marad, nem adódik tovább az időben. Tehát semmiképpen nem csak tartalmi lajstromot akarok adni, inkább az értéknek a tartalmát szeretném megmutatni. Nos, a magyar irodalom nemzettudatának mindenek előtt három olyan vonására szeretnék utalni, amelyik örvendetes, amelyik a defenzív jellegben megmutatkozik, de amelyik bontakozik. Ez mindenek előtt a magyar egyetemességnek az igénye. Nevetséges ugye, hogy ezt kell hangsúlyoznom, hiszen természetes lenne, mégis 1945 után a magyarországi nemzettudat egyértelműen az államnemzettudatot képviselte, és az volt a hivatalos álláspont, hogy ne beszéljünk a határainkon túlélő magyarságról, a szomszédainkban élőkről sem, de hát a nyugaton élőkről még kevésbé. Ne beszéljünk a szomszédainkban élőkről azért, mert ezzel rontjuk a szomszédainkkal való jó viszonyt, ugye idézőjelben lehet ezt a jó viszonyt tenni már akkor is. A kintiekről, nyugatiakról pedig ne beszéljünk, mert ellenségek. Most keserű anekdóta, el szoktam mondani a hallgatóimnak is, hogy Veres Péter az 50-es évek elején egy novellát küldött a rádiónak, és a novella így kezdődött. Álmomban Erdélyben jártam, mennyasszonynak valót kerestem. Azzal küldték neki vissza a rádiótól a novellát, hogy magyar író álmában se járjon Erdélyben. Ez az anekdóta jellemzi azt a mélypontot, azt a helyzetet, ahonnan el kellett indulnia a magyar szellemi életnek. Most a magyar irodalomnak a politikát mindenkor korrigáló törekvése, szándéka nyilvánvaló, köztudott. Sokféle vita volt erről. I.S. Gyula maga azt mondta egyszer, hogy az írónak minden, egy régi naplójegyzetében, de az írónak minden nem irodalmi feladata helyettesítés, én nem helyettesítek, mondja I.S. Aztán tovább folytatja ezt a naplójegyzetet azzal, hogy a helyettesítést azonban mindig akkor kényszerültek rá az írók, amikor mások már elhagyták a maguk posztját, és ezért el kellett azt foglalni a nemzeti felelősség, a nemzeti lelkiismeret miatt. Nos, a magyar egyetemességre való törekvés kimutatható az utóbbi évtizedek magyar irodalmában. Rengeteget küzdöttek érte a legjobbjaink. Csak utalok I.S. Gyulának a Hajszárgyökerek című esszéjére, vagy Csóri Sándornak Utazás félálomban című könyvére, utalok arra, hogy az Elérhetetlen Föld című antológia költői, Utasi József, Kis Benedek, Kovács István a maguk vers világát már a 60-as évek végén erdélyi motívumokkal építették. Kolozsvári Krisztus az egyik szép verse Kovács Istvánnak, Szervációs szobra, tehát az a Krisztus, akiről nem lehet tudni, hogy éppen veszik le a keresztről, vagy éppen feszítik föl, de a fiatal Nagy Gáspár első kötetében is ott vannak a társkeresésnek a gesztusai, az ajánlások a kapuállító költőinek, és tovább. Elkezdődött tehát a magyar szellemi életnek a kibontása a külföld felé, elsősorban az erdélyi és a szlovákiai magyarság felé. Roppant lassú folyamat volt ez, de ez a folyamat átütötte a politika gátjait is. Ahhoz, hogy ez az átütés létrejöhessen, természetesen a nemzetiségi magyarságnak olyan kulturális értékeket is föl kellett mutatnia, hogy ne lehessen eltitkolni ezt. Így jött létre az a nyitódás, hogy egy-egy könyv, Dobos László Földönfutók című regénye, vagy Sütő András Anyám könyvelme című regénye nem csak a maga irodalmi, hogy úgy mondjam, sterilen irodalmi értékével hatott, hanem a szociológiai értéke is rendkívül nagy lett. Elkezdődött egy nagyfokú kölcsönös tájékozódás. Ez a kölcsönös tájékozódás abba az irányba hat, amit Nészői Miklós úgy fogalmazott, hogy kell, hogy legyen minden érdekellentéten túl valami közös magyar érdek a világon bárhol élő magyarok között. Ezt a nyitódást rengeteg adattal tudnám természetesen bizonyítani, ugyanígy a nyugati magyarság felé is nagyfokú ez a nyitódás. Már az irodalomtörténeti kézikönyvre is utalhatok, vagy a Pomogács, Rónai, László, Béládi féle nyugati magyar irodalom történetre, de ezeknél a jelzéseknél, amelyek elég sok problémát fölvetnek, sokkal mélyebb például az Újhold évkönyv legutóbbi számában, az igazán mély elemző tanulmány Csészaborról, Márairól, Tűz Tamásról, szóval elindult valami, ami most már visszafoghatatlanul a szellemi egységet jelenti. Csak hogy ebből a szellemi egységből, egységre törekvésből rögtön ebben a két esetben is problémák adódnak. A nyugati magyarsággal kapcsolatban az a probléma, hogy amihez a magyar olvasó hozzájuthat, az nem mutatja a nyugati magyarságnak a sajátosságát. Tehát amit otthon publikálnak, és amihez otthon hozzájuthatunk, abból épp az passzírozódik ki, ami a sajátosságát adná a nyugati magyarságnak, tehát a korrekciós jelleg, a korrekciós lehetőség, az otthoni politikának és a gondolkodásnak a kitágítása. Azt tapasztalom, hogy nagyon erősen benne van ebben az irodalomban ez, de ami hozzánk átjut, az így módon valamiképpen, ami a hivatalos csatornákon átjut, leértékelődik, értelmét veszti. Szóval nem azt mutatja, amiért kint vannak, amiért kijöttek, hanem valami furcsa szintelenséget. Ezen a gondon természetesen át kell törni. Az áttörésnek én az egyetlen módját abban látom, hogyha a hivatalos magyar kultúrpolitika végre tudomásul tudná venni, vagy el tudná azt fogadni, hogy a vele ellentétes, vagy őt korrigáló nézetek is megjelenhessenek nálunk hivatalosan, vitázva velük, ha nem értenek egyet. De ez a mostani állapot a néhány otthon megjelent könyv ellenére is szegényes, és nem alakul ki belőle összkép. A magyar egyetemességben való gondolkodás a nemzetiségi ügyekben részben más jellegű. Amikor ugyanis kitágult a magyarság nemzeti önszemlélete, akkor a kitágulás óriási felelősséget is helyezett a részekre. Minden résznek éreznie kell, hogy felelős az egészért, és a tehetetlen részért mindnyájan felelősek vagyunk. Egyszerűbben mondva, amikor kitágult egyetemessé lett ez a magyar szemlélet, akkor számba kellett vennie, hogy a magyarság pusztul, a magyarságot pusztítják a legszebb történelmi értékei szerint is legszebb területeken körülöttünk. Az, hogy ez így van, azt nem csak állítjuk, a nemzetiségi magyar irodalmakban kibontakozó nemzetiségi önszemlélet egy óriási segélykiáltás. Ha a csehszlovákiai magyar irodalomnak a szociológiai mutatóit nézem, akkor a könyvek címe mondja már, Földönfutók, Szabadesés, Adósságtörlesztés, és így tovább. És amikor a csehszlovákiai magyar irodalomról megkérdezték az irodalmi szemlében, hogy milyen három könyvet olvasott utoljára és miért, akkor egy Mészáros László nevű mérnök azt válaszolta, Dobos László Földönfutók című regényét, Buga Gyula Szabadesés című regényét olvasta, és Tőzsér Árpád Kettős űrben című verseskötetét, mert a kettős űrbe dobott földönfutók sorsa szabadesés. Most a csehszlovákiai magyar irodalomból összerakható nemzetiségi személyiség a legutóbbi időig a menekülő ember volt. A történelemnek kiszolgáltatott, a történelem kínjában állandóan menekülő, harmadrendű ember. A csehszlovákiai magyarság közismert történelme miatt elveszítette az értelmiségét, teljesen a tudatlanságból, az iskolázatlanságból kellett az új értelmiségnek felnőnie, ez pedig azt jelentette, hogy leküzdhetetlen belső görcsök vannak benne mindmáig, harmadrendűségi érzés, kisebb rendűségi érzés, harmadik helyezett még akkor is, hogyha sikerült szellemi posztokra kerülnie. Mert parasztból, munkásból lett értelmiségivé, mert magyarként Pozsonyban leginkább ott gyülekezhet, tehát egy idegen, részben idegen közegben, és így tovább. Az erdélyi magyarság irodalmát nézve nagyon erősen a hatalom és a személyiség problémája kerül a középpontba. Közismert, hogy Sütő András maga egész drámaírói munkásságát abban a mondatban fogta össze, hogy foglalta össze, hogy miközben magunk megmaradásával foglalatoskodik, akkor a legfontosabb gondja az, hogy mivé lesz a hatalom az ember kezében, és mivé lesz az ember a hatalom kezében. A romániai magyarságban, magyarság önszemléletében mindegy szinte, hogy honnan veszem a példákat, maradhatok a legismertebbnél, Sütőnél, a legfontosabb dilemma a csúszó-mászó állapot és a fölemelt fő ütközése. A Káin és Ábel. Tehát az, hogy megmaradni emberi léten kívül is, csúszómászóként is, ahogy Ábel akar, vagy pedig a fölemelt fejű reménytelenséggel szembenézni a sorssal. Ugyanis a nemzetiségi magyar irodalmakból egyértelműen kiolvasható, hogyha a realitás jegyében külső szellemi segítség nélkül, külső erők nélkül szemléli önmagát a nemzetiségi magyar irodalom, akkor a jövőjét kilátástalannak, reménytelennek tartja nem csak az irodalom, hanem természetesen az egész nemzetiségi közösség. Megmaradni kell tehát, de nem minden áron, ahogy Sütő mondja, ha porból lettünk is, emberként meg nem maradhatunk az alázat porában. Most a nemzetiségi magyar irodalmakban szinte mondhatnám azt anakronisztikusan túlteng az anyanyelvvel való foglalkozás. Megdöbbentő az, hogy ilyen anakronisztikus téma, a nyelv védelme, az anyanyelvhez való jog a 20. század végén minden nemzetiségi irodalomban központi helyre kerül. A nyelvnek a veszélyeztetettsége, az iskolák beszüntetése, az anyanyelvi művelődés lehetetlenné válása ezeknek a nemzetiségeknek a létét veszélyezteti. Ezért van az, hogy a Kassai Gál Sándor Távolodók című versében azt mondja, hogy önmagukból is kitántorognak a nyelvük vesztett tétovák. Ezért van az, hogy Kányádi a Halottak napja Bécsben című versében arról beszél, hogy ne kéne végre féltünkben nyelvünket lenyelnünk önnön szégyenünkre, vagy Zsé Nagy Lajos Csehszlovákiában azért könyörög Imur ironikus versében az Úrhoz, hogy mentsen meg minket a nyelvátültetéstől. Sütő András gyönyörű könyve, az Engedjétek hozzám jönni a szavakat, rámutat ennek az egésznek a legfontosabb motívumára, arra, hogy nyelvéből kiesve, létének céljából is kiesik az ember. Azért, mert a nyelvben az egész múlt, az egész személyiség benne van. Most nem lehet az, hogy egy közösség csak hitszerepre, csak szolgálatszerepre kényszerüljön. Ezt egy-egy ember fölvállalhatja, de a közösség irodalma az nem lehet más, mint ahogy Magyari Lajos mondja, akit a nép feldob magából, az nevében akarjon nagyot. Különben kit érdekelne Bokharában, hogy székely magyar vagyok. Vagyis a nemzetiségi magyarság irodalma csak úgy lehet igazán értékes számunkra, ha azokat a gondokat fejezi ki egyetemesen, világtávlatban. Hallottuk itt a nagyon szép bevezetőben Hékeli Zoltánnak 1936-ban írt versét, a Maros-Szent Imrei templomban címűt. Ebben a versben valóban azt mondhatták még, hogy tizen vagyunk, ez a gyülekezet. És azt mondhatja Jékeli, hogy de éneklünk mi százak helyett, akiket az idő kiirtott gazul. Nos, jellemző az általam fölvillantott problematikára, hogy Jékelinek ez a verse az újabb magyar irodalomban alapvers lett, nagyon sokan kapcsolódnak hozzá. A Maros-Szent Imrei templomban című vers több variációban él, utalásos, alluzív versekben. Így például Kányádi Sándor egy Csokor orgona mellé című verse, amit Jékelinek ajánlott, éppen arról szól, hogy paptalan Maros-Szent Imrén haldoklik Szent Szimolnár. Tehát, hogy nincs már a tíztagú gyülekezet, hanem haldoklik Szent Szimolnár, haldoklik az a kultúra, amelyik megtartani segített. Ezek olyan tények, hogy valóban vég nélkül sorolhatnám őket. Szenci Molnár eme motívumához hadd kapcsoljam a Kassai Gál Sándort, aki Homok című versében szinte számba veszi a másoknak értéktelen csehszlovákiai magyar értékeket, Stósz fenyőmagányát, szent szép híves patakízét, Balassi hibbes csúcsát, a Kassai Dom kőkriptáját, és így tovább, és azért veszi számba, mert ezek múló portként, kvarckristályként repülnek szemének a legfájóbb mezejére. Szóval a nemzetiségi magyar irodalom már nem tehet többet, ennél egyértelműbben már nem beszélhet a saját fenyegetettségéről, nemzetiségének, közösségének fenyegetettségéről. Itt már csak az, csak rajtunk van a felelősség, hogy mit tudunk értük tenni. Most abba hagyom itt ezt a messzire nyúló gondolatsort, mert nézzünk tovább. A magyar egyetemesség és a nemzetiségi kérdés, illetve az anyanyelv ügyének a fölvállalása mellett én a legfontosabb harmadik egységesítő, tehát nemzeti kohéziót teremtő tényezőt a mi irodalmunkban otthon a történelem tisztázására irányuló szándékban látom, és eredményekben természetesen. A történelemtudomány nagy fölív, otthoni történelemtudomány fölívelésével párhuzamosan, olykor azt még előzve is, a magyar irodalom nagyon sokat tett azért, és tesz azért, hogy tisztább képet kapjunk önmagunkról. Itt megint a teljes mélypontról kellett indulni. Magyarországon 1945 után, helyesebben a 40-es évek végén, 50-es évek elején a népbe belevertek egy hamis bűntudatot. A bűnös nemzetnek a kategóriáját azért, hogy a bűnös nemzettel azt csinálnak, amit akarnak, hiszen a bűnös fél. Nos, ez a gondolat, akarva, nem akarva, még a 60-as évek elején Cseres Tibor Hideg Napok című regényében is hangot kap, azáltal csupán, hogy a történelem folyamatából kiemel egy valóban megtörtént, sajnálatos eseményt, de ezt nem az összefüggésekben mutatja, nem a történelmi összefüggésekben, hanem parabolaként kivillantva önmagában, úgyhogy ezt a bűnösség tudatot fokozhatta inkább. Illyés Gyula már régen beszélt arról, hogy nincs annál nagyobb tudatzavar, mint amikor a mások sovinizmusának a csitítására önmagunkról összehordunk annyi rosszat, amennyit csak lehet. Sőt, amennyit nem is lehetne. Vagyis ez az ostobaság, ami belénk nevelődött, mint magyarországi magyarokba, ezt kellett az irodalomnak nagy erővel széttörnie, és ezt kell széttörnie. Gondoljunk arra, hogy Illyés Gyula szinte végrendeleteként írta meg a Beatrice apródjai című könyvét, azért, mert az irodalom eszközeivel akarta köztudottá, a lélekben is köztudottá tenni azt, hogy a 20. századi történelmünknek a legtragikusabb időszaka az 1918-22-21 közötti rész, hogy történt, mi volt. Illyés mutatja azt meg, hogy ebben a könyvében, hogy a nemzet szétdarabolásánál is nagyobb kárt okozott a nemzeti kohézió szétdarabolása, a nemzeti tudatban okozott zavar, az tehát, hogy szétesett a megmaradt nemzet is egy része, csak a területi visszaállítást, csak a nemzeti gondot hangsúlyozta, mondja Illyés, a másik része csak a szociálisat, de mind a kettő alibiként egymás ellen. Valóságos problémák sokszor a jó szándék ellenére rossz irányt vesznek. Most Illyés a trianoni békeszerződésnek, vagy békediktátumnak az abszurditását is hangsúlyozza ebben a könyvében, amikor adatokat hoz arról, hogy Hemingway épp úgy elítélte ezt, mint Masaryk vagy Benes, aki Károlyhoz írott levelében, ugye túlzottnak tartotta a tiszta magyar lakosságú csallóköz Csehszlovákiához ítélését. A másik olyan történelmi csomópont, amit a magyarországi irodalom az utóbbi időben nagy erővel tisztázni próbál, a II. Világháború. A második világháború szereplésünk, ennek a bizonyos utolsó csatlós gondolatnak a kiírtása, helyesebben a tényeknek a pontos megmutatása. Olyan alapkönyvekre utalhatok itt, mint Simon Fi András Kompország katonái című gyönyörű kollázs regénye, amely ugyanazokat a dolgokat, mint a történettudománya maga fogalmi eszközével elmond, érzékletesen, empirikusan a bőrünkön tapasztalható szenvedésben mutatja meg, felejthetetlen arcképeket rajzolva, vagy másik ilyen alapkönyvként említhetem Csóri Sándor Magyar Apokalipszis című esszéregényét, amelyiknek számomra az a fő gondolata, hogy a tények tárgyilagos ismerete nélkül élő néppel bármit lehet csinálni. Tudnélik, a második világháború idején a legjobbak sem voltak eléggé tájékozódva a tényekről, ezért vezethették őket félre. Most a megadni. Három olyan dolgot említettem most, amelyik ezt a bizonyos nemzeti kohéziót segíti. A magyar egyetemességet, a nemzetiségi kérdésnek a fölvállalását és a történelem tisztázására való szándékot. Sajnos azonban itt meg kell állanom, és rengeteg problémát kell számba venni. Az egyik az, hogy ezt a három törekvést a magyar irodalom legjobbjai évtizedek óta fölvállalták, kezdettől fogva, ahogy csak lehetett, egyre tágabban hangsúlyozták. Sok-sok példa helyett hadd utaljak Csóri Sándornak Vendégeim című versére, amelyik még mi Táskándi áttelepülése előtt megnevezte azt, hogy az sebb is, de ugyanakkor szólószáj a tudás, az büszkösödés ellen, és rengeteg más példát mondhatnék, csak mi a fő baj? Az, hogy akik ezeket a gondokat fölvállalták, és értékes művekben továbbadták a magyarságnak, azok ezekért a vállalásokért olyan pecsétet, olyan bélyeget kaptak, hogy mindmáig a nacionalizmus vágya, hogy rosszabbat nem mondjak, függ rajtuk. Akkor is, amikor kényszerítő módon, mondhatnám, már államprogrammá vált némely gondolatuk, a legfontosabbak közül való is. Most ebből, hogy amikor a politikát korrigálni óhajtva belső kényszerből megtették kötelességüket, elítéltettek, ebből tovább következik az, hogy most olyanok oktatják ki őket ezekben a kérdésekben, ugyanazokon a fórumokon, amely fórumok 15 évvel, 10 évvel korábban még lesöpörték őket, most azok oktatják ki őket, akik neofita túlbuzgalommal vállalják fel ezeket az ügyeket, így aztán a nemzeti tudatban olyan zavarodottság van, az ember azt sem tudja, hogy mi értelme van még a szavaknak. Számomra, aki a nemzetiségi irodalmakkal elég sokat foglalkoztam, különösen fájdalmas az, amikor egy-egy könyvnek a második kiadását felfedezik most, mint első kiadást, és ünneplik, hogy ilyen van, nem is gondolva arra, hogy az első kiadása bizony 10-15 évvel ezelőtt volt Erdélyben például. Most a politika és az irodalom tehát nálunk egy feloldhatatlan feszültségben küzd. Ez a feloldhatatlan feszültség azt jelenti, hogy a politika mindig csak azt az irodalmat támogatja, amelyik, hogy úgy mondjam, utána böfögi az ő eszméit. Elnézést, hogy itt van Csóri Sándor, az otthon készült írásomban is ráhivatkozom, tehát itt is hadd mondjam el, hogy Félfordulat hátrafelé című kitűnő eszéjében épp azt magyarázza meg, hogy a magyarországi irodalomban van egy kényszerű történetiség, és ez a történetiség pedig a kényszerű történetiség mindig a cenzúra legrafináltabb, leggonoszabb módszere. Ugyanis a hatalom azt az irodalmat támogatja, tehát amelyik semmit nem mond más, mint amit a hatalom már megoldott, vagy megoldani vélt. Azt, amelyik viszont a hatalom elgondolásainak a korrekcióját adná, az tiltja. Ilyen értelemben feloldhatatlan feszültség jön létre. Mi következik ebből tovább, hogyha esztétikai értelemben nézzük? Azt, hogy a magyarországi irodalomban a hagyományos realistának nevezhető irodalom teljesen háttérbe szorult, vagy pedig hát színvonaltalan, dilettáns ízű, sematikus. Pontosan azért, mert ha nem dolgozhat szabadon, bátor terepen, akkor eleve ugye a sematizmusba csúszik. Így aztán ez a nagymúltú realista hagyomány megtört, nem látszik pillanatnyilag például a népírók nagy nemzedékének, Illyésnek, Németh Lászlónak a színvonalához foghatónak. Hangsúlyozom, van ennek nyilván sokféle más oka is, de hogy az okok között az egyik első, ez a politikai kényszerhelyzet, ez nyilvánvaló. Mit tesz a költészet? A költészetnek egy része, amelyik ezeket a nemzeti gondokat nagyon erősen fölvállalja, metaforikussá vált. A metafora óriási erő. De Nagy László mondta, erős metaforákkal menni az álság falai ellen. És a metaforikus költészet a nemzeti tudat tisztázásában hallatlan nagy szerepet vállal. Ismét hadd utaljak a Csúri versre, aki a Berzsenyi Dánielhez írott versében azt írja, hogy halottaink orrát harapják, nyög a gég, ugye, disznók dúlják a játszintos temetőket. Most a metaforikus költészet, amelyik Nagy László, Csóri, Farkas Árpád mások művészetében valóban magasrendű, a nemzeti tudat szempontjából azonban mégis kap bennem egy kérdőjelet. Azt, hogy ez a hatalmas érték, hatalmas erő csak akkor hozná létre a kohéziót, a közös érzést, ha fogalmi nyelvre lefordíthatná a kritika, ha megmagyarázva taníthatnánk az iskolákban, ha nem az lenne, hogy a metaforát metaforával adjuk tovább, rosszabb metaforákkal természetesen, egy ilyen utalásos, bujkáló létszemléletben. Az otthoni magyarországi irodalomban az utóbbi évtizednek nagy újítása a prózában történt. Az iróniának, a játéknak, a derűnek a visszahozása az irodalom szemléletébe, letörlése annak a gondolatnak, hogy a nagy irodalom mindig a tragikumból táplálkozik, helyesebben ezek a nagyon tehetséges fiatal és hát kicsi középkorú írók azt vallják, hogy túl kell lépni ezen a tragikus nemzetszemléleten, és játszanak, ironizálnak, anekdotáznak. Bravúros nyelvi tehetséggel és szellemi becsületességgel. Csak hogy megint az én mai témám szempontjából van egy nagyon súlyos probléma, ez pedig az, hogy anekdotázni és az iróniának a nézőpontváltó játékaival, ami azért egy nagyobb szellemi színvonal, ezzel közösséget szervezni csak úgy lehet, ha érti a közönség. Tehát megint, hogyha meg lehetne magyarázni a közönségnek, hogy mi ez, hogyha nem az lenne, hogy mindenki mást ért rajta, véd és támad, és az egészből a nemzeti tudat nem tisztul eléggé. Vagyis olyan súlyos kérdések adódnak, a nagyszerű törekvések mellett ezeket szinte sokszor keresztbe húzva, amelyek gátolják az egységes nemzettudat kialakulását. József Attila mondta azt, nagyon sokszor idézzük otthon, hogy a nemzet közös ihlet. Tovább folytatva más helyt azt mondja József Attila, hogy az ihlet anyaggyőző tiszta akarat. Anyaggyőző tiszta akarat, tehát ami a különféle nézőpontokat, a különféle mozzanatokat olyan belső szellemi energiával tölti föl, hogy legyőzi a részleteket, és a diszonanciából egy nagyobb egészet, egy egységes mozdulatot tud létrehozni. Most ennek az anyaggyőző tiszta akaratnak az egyirányú a megnyilvánulását nem tudtam itt megmutatni, tudok mozzanatokat mondani, de úgy érzem, hogy a magyar irodalomban a nemzettudat szétesett, ellentétekre szakad. Ebből megint van egy újabb probléma. Nem az a baj, hogy ellentétek vannak. Az ellentétek, ha nyíltan társulhatnának, akkor az a gondolkodás mélységét növelni, minnyájunk hasznára válna. Sajnos valóban valószínűen az otthoni folyóirat struktúra különlegességével is összefügg az, hogy az ellentétes nézetek, vagy akár különböző nézetek is világosan nem nyilvánulnak meg. Az összes vitánk otthon bőbeszédűségbe fordul, épp azért, mert fantomháborúk vannak, mindenki csak gondolja a másikról azt, amit maga kitalál, de nem azt, amit a másik gondol. Egyszerűen a nyílt vitáknak a lehetősége nem adott. Miért? Azért, mert a 20. századi történelmünknek a tragikus fordulatai mindig újabb-újabb törésvonalakat hoztak. Ezek a törésvonalak azt jelentik, hogy minden fordulat, minden történelmi pillanat és annak kényszerű megszűnése után újabb ellentétek képződtek. Jöttek az kényszerűen létrejött helyzet képviselői, tehát ezek legtöbbször morális katasztrófába sorolták önmagukat, de azokat, akik a gondolataikkal háttérbe maradtak, mert az erőszak legyőzte őket, azokat viszont egzisztenciális veszélybe kényszerítette. Vagyis a nyílt vitának nem sok a megmutatkozása, nem sok a lehetősége. Ezek tények, ugyanakkor mégis reménykedni kell az eredmények alapján, és főképpen dolgozni. Ezeket az általam kiemelt erővonalakat én fontosnak gondolom, olyan értelemben, hogy tovább kell építeni a magyar egyetemességet, a nemzetiségi ügy tisztázását, a történelmünk tisztázását, hiszen a történelmünk tisztázása is kényszerűen megáll a második világháborún áll otthon, vagy az 50-es évek elejénél. Ez pedig ugye természetesen képtelenség. Most mégis úgy érzem, hogy óriási dolog történik itt is, amikor a közös szellemi égbolt jegyében a magunk kérdéseiről gondolkodunk. Abban a hitben, amit Kodály Zoltán és Adi szavaival tudnék legszebben megfogalmazni, Kodály azt mondta, ne legyen magyarság kultúra nélkül, és ne legyen kultúra magyarság nélkül. Vagyis a minőségi fölemelkedésünk az mindenhez alap lehetne. Adi pedig ugye, nem is akarom idézni, azt mondja, a magyarság szükség és érték, és a többi. Hát abban a hitben, hogy a magyarság szükség és érték, kívánom ennek a közösségnek azt, hogy tárgyilagosan, mindenben tárgyilagosan vegyük számba közös dolgainkat, és próbáljunk együtt dolgozni. Mi sokan vagyunk otthon, különféle nézeteken álló emberek, akik ebben az együtt gondolkodásban nyitott lélekkel felajánljuk magunkat. Köszönöm szépen!